Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, nehogy semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy csalárdul kínál itvánságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. Bár e test erőtlen, te oltál keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egy koron, ragyogjon fel lelked e hitvány poron. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram. 398. Úr lesz a Jézus mindenünk, olcsa a napja fényesünk. Úr lesz a messze a tengeri, ó, a hold nem fogy, s nem telik. Ő neki mondjunk bő imád, díszítsük azzal omlókát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelve, szent neve. Ő királysága, bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek meg minden teremtés dicsérje, ó király Krisztust tisztelje. Angyali ének zengjen fenn, s mind e föld mondja rá ámen.
Valaki megtesz, hogy átmegy a másik, Vivi, csak a külső ajtó záródik be. Valaki megteszi, hogy átmegy ide a másik helyiségbe, valószínűleg ott vannak az énekes könyvek. Köszönöm. Mondjatok énekes könyvéneket, amit szívesen énekelnétek. 465 talán.
Ó, ki értem, megnyíltál, rejts el, ó, örökkő szál, az a víz, folyna könnyem, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz.
Nem hagyom
pihenést, most le, ó, mert megemészt, ha bevégzem életem, és lezárom, szemem, ismeretlen bár az út, hozzád lelkem mennybe jut, ó, ki értem, megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál.
464.
Jöjj, királyom, Jézusom, szívemében megnyitom, a gonosztól óvd te meg, meg ne roncson engemet, vélem.
Oh.
imádkozunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy vagy nekünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nézhetünk. Nézhetünk, mint Golgotai kereszt halálos királyt. Nézhetünk, mint dicsőségesen feltámadott Krisztust. És benned láthatjuk az életünket és a sorsunkat. Segíts, hogy tudjuk így nézni magunkat. Segíts, hogy akarjuk benned megtalálni az életünket. Mert nélküled csak elvesző, széthulló életek vagyunk mind. Köszönjük, Jézus, hogy te lehetsz a mi mesterünk. Köszönjük, Jézus, hogy olvashatunk, tanulhatunk rólad. Hogy figyelhetjük azt, hogy te hogy bántál az emberekkel, hogy hogy jártál köztük, hogy hogy cselekedtél köztük, hogy hogyan hajoltál le hozzájuk, hogy amerre jártál, jót tettél és gyógyítottál. Köszönjük, Jézus, hogy példa lehetsz előttünk. Köszönjük, Jézus, hogy figyelhetjük a mozdulataidat, a szavaidat, láthatjuk a bölcsességedet. Láthatjuk azt, hogy hogyan éltél, hogy hogyan haltál meg, hogy hogyan hittél, hogy hogyan imádkoztál, félrevonultam, hogy hogyan tanítottad a tanítványokat türelmesen, hogy hogyan gazdagodtak meg körülötted az emberek, hogy hogyan teltek meg étellel és itallal, és mennyei lelki ajándékokkal. Te vagy a mi mesterünk, és mi szeretnénk követni téged, és szeretnénk rád hasonlítani. Szeretnénk benned megtalálni az életünket, az utunkat. Mert tudjuk, hogy csak ennek az életnek van értelme. De azt is megvalljuk neked, Urunk, hogy miközben nézünk, sokszor félreértünk, félrelátunk téged, mint az a virágvasárnapi tömeg, de akik benne éltek az elvárásaikban, hogy mit akarnak veled és tőled. Segíts, hogy egyre inkább átformálódjék az életünk, a gondolkozásmódunk, hogy megértsük, hogy nekünk kell megérteni azt, hogy te mit akarsz mi tőlünk. Segíts, hogy egyre inkább akarjuk azt, amit te akarsz, hogy átéljük azt, amit Pál, hogy míg fiatal volt, mentolva menni akart, és amikor megismert téged, akkor ment olyan utakra, ahova nem akart menni, de mennie kellett. Hát, hogy ebbe belehajtsuk a fejünket örömmel és jókedvel, megértve, hogy ennek az életnek van jövője, kifutása, tartalma, mélysége, céljai. Megvalljuk neked, hogy a legtöbben nem vagyunk ehhez közel, nem állunk közel ehhez a gondolkozáshoz, látáshoz, életmódhoz. De köszönjük, hogyha figyelmes szívvel olvassuk a Szentírást, akkor felragyogsz ott. Szeretnénk, hogyha bennünk is felragyognál, és életet és új életet adnál mi nekünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük neked az elmúlt hetet, hétvégét. Köszönjük, hogy amiért könyörögtünk, hogy tarts meg bennünket és vigyázz ránk. Ezt is megtetted nekünk. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, hogy elcsendesedhettünk. Köszönjük azt a néhány napot. És kérünk azért is, hogy légy velünk és áld meg. És szenteld meg a te ígédet. És ezt az órát, Urunk. Amen. Az igét Lukács evangéliumából olvasom. Áldás és békesség. A 20. részből az első 8 verset. És lőn azok közül a napok közül egyen, amikor ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeté, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egyben. És mondának néki, így szólván, mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki az, aki néked ezt a hatalmat adta? Felelvén pedig mondanékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, mondjátok meg azért nékem. A János keresztsége mennyből való-é, vagy emberektől? Azok pedig tanakodának maguk közt mondvám, ha ezt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig ezt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt. Felelének azért, hogy ők nem tudják honnét való. És Jézus mondanékik, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A mai napi új szövetségi ige szakaszt olvastam föl, a akik figyelemmel kíséritek a napi igét, azok tudjátok, olvashattátok. Jézus földi életének a vége felé jár, amikor ezek a történések zajlanak. Jézus ekkor hihetetlenül népszerű. Hatalmas tömeg hallgatja, hatalmas tömeg kíséri, akármerre megy, mindenhova. Ahogy tegnap olvashattuk, ezt írja az ige, az egész nép ő rajta függ vala reál hallgatván. Igen, jól tudjuk, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, hogy nem sokkal ezelőtt támasztotta föl Lázárt. Olvassuk ott, hogy nagyon-nagyon sok zsidó ember ment el Máriához és Mártához gyászolni Lázárt, az ő testvérüket. Nagyon sok szemtanúja volt annak a zsidók közt, hogy Jézus Lázárt föltámasztotta. Aztán sokan lehettek a tömegben olyanok, akik ott voltak a kenyérszaporítás csodájakor. Amikor emlékszetek, beszéltünk erről egy órán külön is, Jézus királlyá akarták tenni. Átélték azt, hogy Jézus megetette őket, jól tartotta őket, és biztos, hogy ezek közül is sokan lehettek ott. A nagy héten vagyunk, járunk, olvastuk a napokban, hogy Jézus bevonul hatalmas tömeg élén az ország fővárosába. Jézus, ha úgy vesszük, ha ilyen emberi mércével vagy földi kategóriával mérjük, a karrierje csúcsán van. Hihetetlen népszerű. Követik az emberek, virágokat szórnak elé, hozsánnáznak. És minden nap, amikor bemegy a jeruzsálemi templomba, elképesztő tömeg követi és hallgatja őt. Mindenki hozzá ment, mindenki őt hallgatta. És ez természetesen a város, és ezzel együtt az ország vallási vezetői, a főpapok, az írástudók és a vének tanács tagjai is megjelennek ő előtte. Úgy az egész vezető plénium kivonul, mikor már így eltelnek napok, és odaállnak elé, és tulajdonképpen föltesznek neki egy számonkérő, és nagyon logikusan, teológiailag nagyon jól végig gondolt kérdést. Nyilvánvaló a kérdés, nagyon jól végig gondolt és éllel föltett kérdést. Jézus csapdába akarják ugyanis csalni. Honnan veszed a hatalmadat, amivel cselekszel? Az van a mögött, hogy milyen viszonyban vagy te Istennel, ki neked Isten, hogy ez a hatalom vajon Istentől van-e, amivel látjuk, hogy elszédíted az embereket. Kínosan, pontosan, előre megfogalmazott kérdés ám ez. Ha Jézus azt feleli, hogy Istentől, akkor természetesen a törvények szerint ő Isten káromló. Akkor ugye Isten káromló, majd ezért ölik meg, ez lesz a vád, hogy egyenlővé tette magát Istennel, és ezért Izraelben meg kellett halnia egy embernek. Ha nem onnan, akkor beleavatkozik Izrael hivatalos vallási rendjébe. Ugye ott egy nagyon kötött vallási világ volt, olyan nem volt, hogy jön egy néptanító, aztán jeruzsálemi templomba bevonul egy iskolázatlan senki. Tehát Jézus csak rosszul tudott volna felelni erre a nehéz kérdésre. Hát ki adott ennek hatalmat, hogy felforgassa a várost, a rendet, hogy prédikáljon, bejárjon a nagy templomba, hogy kiűzze onnan a pénzváltókat, ki ez, akit fölforgatja az egész országot, az egész várost? Ki ez, mit képzel, kinek a nevébe, hogyan és milyen hatalommal? Magyarul van-e neki fölhatalmazása arra, hogy így járjon köztünk? Tudni akarták. Jézus, igazold magad. Talán emlékeztek, egy alkalommal megkeresik ugyanígy Jézust, és jelt kívánnak őtől le. Adj nekünk jelt, azaz mutass nekünk csodát, és akkor majd hiszünk. Adj nekünk valamilyen jelzést arról, hogy te vagy az Isten fia, például változtass meg valamit, tégy valami jól látható csodát. Jelt kívánnak tőle, bizonyíts, mutasd meg, mondd el. Herodes is ezt akarja, emlékszetek? Csodát, bizonyítékot, jelet akar. De Jézus nem ad. Az Úr Jézus nem fogják soha emberek irányítani. Nem irányíthatták, és nem irányíthatják soha. Jézus csak egy valakire figyelt egész földi életében, arra, hogy az Atya mit akar ő vele. Ezeket az egyébként nagyszerűen képzett teológusokat, papokat nem is annyira Jézus személye érdekelte. Én azt gondolom, hogy nem is annyira az ő hatalmának a kérdése, vagy a legitimáció, hogy honnan van, hanem a saját hatalmuknak a féltése. Hát hogy van az, hogy mi vagyunk a város, Jeruzsálem, az ország vezetői, és nem utánunk jönnek az emberek, hanem ezután. Nagyon féltették ezek az emberek a hatalmukat. Mondom másképp, féltékenyek voltak Jézusra. Féltékenyek voltak a hatalmára, és arra, hogy az emberek nem rájuk, hanem erre a vándortanítóra hallgatnak. Megjelenik ez a senki, fiatal ács, egy fiatal ember, egy egyszerű ember, és követik az emberek. Hát mi lesz ebből? Mi lesz ennek így a vége? Rettentő féltékenyek voltak. Nagyon érdekes dolog történt ma velem, mert rajta kaptam ma magamat azon, éppen ma, hogy féltékeny vagyok az Úr Jézusra. Itt a lépcsőmön ültem és gondolkoztam a dolgaimon, az ifjúságokon, azon futott át a fejem, hogy mit kéne jobban csinálni az életemben ahhoz, hogy a dolgok gördülékenyebben jobban menjenek. Ki az, akiért telefonálni kellene, aki elment egy-két éve valamelyik közösségünkből? Ki az, akinek egy levelet kéne írni, de egy jól megfogalmazott levelet? Ki az, aki után nem kell menni, mert olyan lélek lakik benne, hogy előbb-utóbb újra jön? És ahogy itt futtattam végig az emberek, arcok, nevek, fejek, érzések, azon kaptam magam, hogy kibukott belőlem egy mondat, hogy ki is bukott magamba, hogy persze Jézusnak könnyű volt, ezt mondtam. Mert ő tudta, hogy mikor induljon, ki után, hogy ossza be az idejét, és amikor találkozik egy emberrel, akkor mit mondjon, hogy amikor a paráznanő megáll előtte, akkor beleírt valamit a homokba, és azt az egy szót vagy mondatot írta bele, ami annak a nőnek kellett ahhoz, hogy megváltozzon az életéhez. És mikor Lázár meghalt, nem indul azonnal, hanem két napot vár, mert ő tudja, hogy így kell, hogy legyen. És ezt futott át az agyamon, hogy ez hogy van, hogy én meg elcsúszkálok mindennel. Nem tudom, mi a fontosabb, kit kéne, mit kéne előrébb venni, ide sem megyek el, ott sem vagyok, ezt is félig csinálom meg. Csúszkálnak körülöttem a dolgok, az időbeosztásom, és akkor ez jutott eszembe, hogy persze Jézusnak könnyebb volt. És pont ma ezen kaptam magamat. Jézus pontosan tudta, hogy kinek mit mondjon ahhoz, hogy célt érjen. Én meg nem. Persze Jézusnak könnyű volt, mert ránézett egy emberre és belelátott, de én nem. Amikor találkozik egy nővel a kútnál, beszélget vele egy kicsit, ez a nő elmegy, és Sikár városa megtér. Ő de jó lenne ilyen papnak lenni. Nem lenne jó ilyen hívőnek lenni, az osztályod megtér, mert mondasz néhány jó mondatot egy embernek, vagy a munkatársad. Én meg csak futok a dolgaim után, és csúszkálnak a dolgok. De aztán tovább gondoltam ezt a gondolatot, hogy ezek a főpapok és írástudók rettentő féltékenyek voltak, és egy kicsit átvittem az élet más területeire is ezt a gondolatot, hogy nem vagyunk-e féltékeny emberek. Nincs-e a szívünkbe sokféle rejtett félelem, amit már magunknak féltékenység, amit már magunknak ki tudunk mondani, talán megmerjük fogalmazni. Igen, féltékeny vagyok valamire, valakire. Mondjuk arra, aki szebb, aki okosabb, aki egy körbe, egy közösségbe jobb pozíciót foglal el, mint én, a munkahelyemen, a családomban, az ifémben, az osztályomban. Nem vagyok-e féltékeny arra, akit jobban szeretnek egy bizonyos körbe, közösségben, mint engem? Vagy érzem, hogy én túlságosan a szélén vagyok? Nincs-e bennünk féltékenység? Nem féltékenykedünk-e a párunkra? Nem folytjuk-e meg a féltékenységünkkel, a vádaskodó szavainkkal, kérdéseinkkel, indulatainkkal? Nem vagyunk-e féltékenyek olyan emberek felé, akiket szeretnénk, hogy hozzánk tartozzanak, vagy úgy nézek rá, de nincs így. De már féltékeny vagyok rá, ha látom másnak a közelében. Nem vagyunk-e féltékenyek más emberek egy csoporton belüli kis hatalmának? Nem féltjük-e a saját kis helyünket? Mit jelent a féltékenység? A féltékenységem rólam beszél mindig, és a belső bizonytalanságomat jelenti. Aki féltékeny, az ott belül bizonytalan, és csak idő kérdése is szorongani fog. Vagy már szorong. Szorong. Használja a pszichológia ezt a fogalmat. Akiben ezek az érzések túl sokszor és túl mélyen járnak, az arról beszél, hogy valami bennem, benned nincs a helyén. Féltékeny vagyok a másik valamiére. Most a képnél maradva a másik hatalmára. Ha gyakran látogat meg ez az érzés, akkor ott belül a lelked mélyén túl sok és túl mély a bizonytalanság, attól teljesen függetlenül, hogy te kifelé embereknek mit mutatsz, akkor ott te belül nem állsz erős fundamentumon. Belül bizonytalan vagy, és szorongsz. Ha ez így van, akárminek is mutatod magad kifelé, belső bizonyosságra van szükséged, hogy ne légy szorongó ember. Látok embereket, akik végig szorongják izzadós tenyérrel az egész életüket. Az egész életüket. Nézzétek csak Jézust. Jézus nem lehet eltéríteni az útjáról. Jézus nem lehet elbizonytalanítani. Jézus nem féltékenykedik, nem használja hatalmát feleslegesen. Jézus nem szorong. Jézus nem is féltékeny. Mert Jézus tudja azt, hogy az Atya szeretett fia. A féltékenységünkben sokszor benne van a jövő miatti félelem. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, lesz-e párom. Nem tudom, lesz-e munkám. Nem tudom, hogy alakulnak a dolgaim. Nem tudom, mi lesz a szüleimmel. És egy csomó mindentől félünk. Csak az a baj, hogy ezek a félelmek és féltékenységek, ezek a jelent károsítják. Ezek nagyon bele süppesztenek bennünket a jelenbe. És a jelen rosszá lesz, szomorúvá lesz, szorongóvá lesz egy olyan jövő miatt, amit vagy nem ígért senki, senki nem mondta, hogy X vagy Y, vagy így és úgy. És mi mégis újra és újra el tudjuk rontani a mát egy lehetséges jövő miatt, amit nem ígért senki, vagy ami nem lesz. Miért is? Mert kivetítjük a jövőbe az álmainkat. Kivetítjük a jövőbe az álmainkat, és ez csalódottá teszi a jelent. De nem biztos, hogy amit mi álmodunk magunknak, az jó. Nem biztos, hogy amit én elképzelek a jövőmről, azt Isten is úgy gondolja. X-el, Y-nal, ilyen munkahelyem, olyan diplomával. Nem biztos. És mégis végig szorongjuk sokszor az egész fiatalságunkat. Mi azt hiszük, hogy akkor leszünk megelégedett és boldog emberek, ha, és te majd befejezed magadnak a mondatot.
Isten meg azt mondja, hogy legyél ma az. Ma. Isten mindig a ma Istene, a most Istene. Isten azt mondja, hogy ha ma nem tudsz boldog lenni, akkor hogy leszel holnap? A holnaptól várod?
Mi megcsaljuk magunkat újra és újra, mert azt gondoljuk, hogy majd, ha ez bekövetkezik, akkor az életem révbe ér. Isten meg azt mondja, hogy ma kell, hogy révbe érjen az életed. Most. Most. És ne csald meg magad. Ne tedd tönkre a jelent egy bizonytalan jövőért. Mi kell ehhez? Az, hogy olyan belső alapunk legyen, amire építeni lehet. Jézusnak belső bizonyossága van, hogy szeret az Isten, fogja a kezemet az Isten, véd az Isten, velem van az Isten. És nem a külső útjaitól függ, hogy éppen Judeába jár, vagy Jeruzsálembe, hogy éppen meg akarták-e kövezni, vagy éppen a legjobb ételekkel etették egy farizeusi házba. Nem ez befolyásolja az életét. Hogy éppen királlyá akarják-e tenni, vagy meg akarják-e ölni. Minket hihetetlenül dobálnak az érzéseink, a féltékenységünk, a külső történések. De ahhoz, hogy változzon az életünk, ahhoz valamiféle belső bizonyosságra kellene jutnunk. Jézus nem félt, és nem féltékenykedett, és nem is fitoktatta a hatalmát. Nem engedett az erőseknek, nem tette meg azt, amit akartak, amit ki akartak erőszakolni tőle. Nem adott jelet. Inkább egy kérdéssel felelt a kérdésre. Keresztelő Jánost az emberek annak tartották, aki volt prófétának. Tényleg az volt. Az utolsó proféta volt, akit természetesen meg is öltek. Mint minden profétájukat megöltek. A zsidók őt is megölték. És a nép tudta, hogy ez az ember, ez egy proféta volt. Ez a proféta, mint az összes többi proféta, Jézusról profétált. Ő volt az útkészítő. Jézus azt kérdezte, a János keresztsége mennyből vagy embertől jött? De Jézus azt is tudta, hogy akik elvetették magukba Jánost, azok elvetik őt is, az Úr Jézust. Akik nem fogadták el Jánost, nem fogadják el Jézus sem. Ezek a főpapok és írástudók János megtérésre hívó prédikációi elől ugyanúgy kitértek, mint ahogy kitértek az Úr Jézus megtérésre hívó prédikációi elől is. Nos, ha János küldetése mennyei, akkor miért nem fogadjátok el, tisztelt pap urak? Ha tényleg mennyei János, akkor miért nem fogadjátok el? Ezen kívül még lehet azt is válaszolni, hogy nem mennyei, amit ők gondolnak. Csak akkor meg megkövezik őket az emberek. Mert az emberek tudták, hogy János proféta volt. Tudták, hogy miközben ők akarták egy okos, jól végig gondolt kérdéssel az Úr Jézus kelepcébe csalni, mert nem lehet jól felelni a papok kérdésére. Jézus a korábbi rabbinus tanítói módszer ilyen kérdezfelelekkel visszakérdezett. Na akkor válaszoljatok erre. Honnan való János keresztelése? Mennyei vagy földi dolog? Ha azt mondják, hogy mennyei, hát akkor miért nem követtétek Jánost? Ha azt mondják, hogy nem, az emberek hallják és megkövezik őket, mert az emberek profétának tartották Jánost. Jézus nagyon keményen vág ám vissza ezeknek a hitetlenül kérdező, egyébként tudós embereknek. A túloldal csend, összevillannak a szemek, hogy mit is kéne felelni. Ez nem volt megbeszélve ez a verzió. A másik kettő az természetesen igen. Hát, azt kell, hogy mondják, nem tudjuk. És akkor azt mondja Jézus, jó, hát a ti sem feleltek, én sem felelek néktek. Ha annyit sem tudtok Jánosról ugyanis, hogy ki ő, meg hogy a keresztsége honnan való, akkor miért kíváncsiskodtok valakiről, aki Jánosnál nagyobb, aki én vagyok? Ugye Jézus nem volt ám hivatalos rabbi, hivatalos tanár, tanító, nem voltak iskolái, nem volt teológiai végzettsége, diplomája, csak hogy benne lakott a Szentlélek. Sokszor kérdeztétek ti is, meg nekem címeztek mások is kérdéseket, hogy hogyan kell beszélgetni nem hívő emberekkel az evangéliumról, a Krisztus ügyéről, ilyen lelki dolgokról. Hogyan kell jól érvelni egy beszélgetésbe, hogy ne lőjek mellé a célon, hogy jó fegyverek legyenek a kezembe, szellemi-lelki fegyverek. Hogyan lehet jól érvelni, válaszolni, képviselni Krisztus ügyét osztálytársak, nem hívő munkatársak között? Nos, nem diploma, nem oklevél, nem titulus kérdése. Azokat csak a munkahelyen kérik, és nagyon-nagyon sok buta, de legalábbis bőstelen diplomás ember van. Az élethez ugyanis bölcsesség kell, a jó érvekhez. Ennek az egész ügynek, amiről beszélünk, a képviseléséhez, ehhez más kell. Ehhez bölcsesség kell. Azt a bölcsességet pedig csak a Szentlélek hozza el. Jézusban ott lakott az Isten, a Szentlélek. Nem papír kérdése, nem teológiai tudás kérdése. Ezeknél profi teológusok nem voltak. Ezek tényleg nagy tudósok voltak, mind. Egytől egyik. Jézus így, az ács így. Egy viszont kérdéssel eltakarítja őket az útból. Mert a kérdés áll az, hogy a Szentlélek Isten a maga bölcsességét kimunkálhatja-e bennünk, avagy sem. És ez lesz a nagy kérdés igazából. Az egész életünkre nézve, hogy tudjuk-e bölcsen vezetni, vagy elrontunk mindent, hogy ott van-e bennünk az Isten. Ez a Szentlélek. Ennyit jelent. Szentlélek, ez pünkösd ünnepe, ezt jelenti, mostantól bennem az Isten. Ő a Szentlélek. Bennem az Isten. Eszembe jutott, hogy készültem Béci bácsi. Ti a legtöbben már nem ismerhettétek. Ha jól emlékszem, 96-ban halt meg. Itt tartott ifjúsági órákat a fia Csaba előtt. Kálmán Csabinak és Bélusnak az édesapjáról van szó. Néhányan még gyerekként láttuk őt. Nem volt semmilyen teológiai végzettsége. Nem lehetett, mert a kommunisták nem engedték. És aztán más pályára ment. De az evangélium, mint ahogy a Biblia mondja, csontjába rekesztett tűz égette belülről. Emberileg szólva, nem sok olyan református végzett pap van, azt hiszem, aki emberileg szólva az örök életét, az üdvösségét köszönhetné, mint a Béci bácsinak. Béci bácsi olyan ember volt, akinek nem volt semmilyen papírja, de ide tódultak be az ifjúságba az emberek. És emberileg szólva, nagyon-nagyon-nagyon sokan köszönhetik neki az üdvösségüket, mert úgy prédikálta a Krisztust. Nem diploma kérdése, kérem. Nem ennek a kérdése, hanem az, hogy mi van a szívedbe, hogy mi van a szívembe. Hogy bennünk van-e az Isten. Egy helyen fölteszi a kérdést a Szentírás, vettél-e? Több a száma mondja, vettetek-e Szent Lelket? Szentlélek bennem az Isten. Én nagyon kívánom mindannyiunknak, hogy vegyünk, vagy inkább így mondom, kapjunk Szent Lelket, az Istennek a lelkét, és aztán éljünk úgy, ahogy azt Jézustól látjuk, minél inkább kiformálódjon ő mi rajtunk. Ezért imádkozzunk most.
életéről, amit kívántod nekünk. Kérlek, Uram, járd át a szívemet, te szent lelkeddel. Köszönöm, Uram, hogy így mélységedbe és ilyen teljes sajnálatban is eljut az országból a te hangod. Köszönöm neked, Uram.
Köszönjük neked, Úrunk, hogy lehetnek köztünk testvérek, akiket régen láthattunk. Köszönjük, hogy itt vannak. Könyörgünk, hogy áld meg az ő életüket is, és azokét is, akiknek nincs a szívükben már vágyakozás, hogy közénk jöjjenek, mert elvitte őket az élet, mert úgy alakultak a napjaik, a dolgaik, a körülöttük bennük lévő történések. Imádkozunk őértük, hogy hozd őket ide vissza közénk. Vagy nekik vágyat, Urunk. Ne akarjanak nélküled élni, és lelki testvérek nélkül sem. És ne arra úgy, hogyha néha mi vagyunk figyelmetlenek, és nem jó vendéglátók, nem jó házigazdák, és talán valaki azért sem akar jönni. Tanítgass minket jobban, hogy nagyobb figyelemmel, szeretettel legyünk mások felé. De köszönjük azokat, akik meg itt vannak. Áldunk és magasztalunk. Ezért a közösségért, hogy élhet, hogy újra és újra eljössz és meglátogatsz bennünket. Azért, mert szeretsz bennünket, és el akarod mondani, hogy mi is hasonlóan szeressük egymást, és ezt a világot, amiben benne kell élnünk. Sokféle bűnt is, és nyomorúságot, gyarlóságot is hordoz a mi életünk, Urunk. Tisztogass meg bennünket, mint ahogy megtisztítottad a templomot annak idején. Hiszen az a lelki ház, az a templom, ahova te belépsz. Ott a rendetlenségből rend lesz, és ez először takarítással kezdődik. És a dolgok fölborogatásával, hogy egyszer rend legyen és tisztaság. És hogy ami nem oda való, az kerüljön ki onnan. Szeretnénk ezt mind átélni. Először vagy újra. Látogass meg így bennünket, Urunk. Hát, hogy ne féljünk ettől. Hát, hogy ez vágy legyen a szívünkben. Segíts nekünk, Urunk, hogyha valaminek a rabságában élünk, hogyha valami nagyon nagy mélység járja az életünket, hogy abban talán a mélység legmélyén megtaláljunk téged, és hogy te vagy valóságos szabadulás és újrakezdést. Megvalljuk neked, Urunk, hogy jó a veled való közelség és közösség. Megvalljuk neked, Urunk, hogy jó hallgatni téged és a lábaidnál ülni, és jó kinyitni az evangéliumot és csodálni azt, hogy te ki vagy és milyen vagy. Szeretnénk, hogyha gyönyörködne ebbe a lelkünk, ha tényleg gyönyörködne a lelkünk, ha nem tudnánk és nem akarnánk enélkül élni már. Szeretnénk úgy ragaszkodni te hozzád, mint ahogy te mi hozzánk. És úgy indulni másokért, mint ahogy te indultál a 99 mellől az elveszettekért. Szeretnénk milyenek lenni, Urunk. Hozzuk eléd a féltékenységeinket, az irigységünket, azt, hogy mindig mindenkivel összehasonlítjuk magunkat, hogy méricskélünk, és a mérlegen vagy túl magasra kerülünk, vagy túl mélyre, és semmiképp sem a te orcáddal nézzük önmagunkat, és ebből annyi bajunk van, és annyi idétlen, idegen pószt veszünk és erőltetünk magunkra. Kérőszakoljuk mások elfogadását, meg figyelmét, de igazából hazugság. Mi tudjuk ott a szívünk mélyén az igazságot. Vagy az igazságnak egy darabját. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert magunktól ilyenek vagyunk. De köszönjük, hogy nem kell így maradnia, nem kell ilyennek maradnia, maradnunk. Urunk, könyörgünk, hogy vedd el a sokféle belső félelmünket és bizonytalanságunkat. Fiatalok vagyunk, és mind valamiképpen tartunk a jövőtől. Tartunk attól, hogy magunk maradunk. Tartunk attól, hogyha mégsem, akkor talán elrontjuk. Tartunk attól, hogy sok mindent már elrontottunk, és hogy talán újra elfogjuk. Urunk, annyi bennünk a kétség, a fájdalom, és a félelem, hogy mi lesz velem, ha. És ez úgy meg tudja keseríteni a mindennapokat. Olyan jó lenne benned megélni a mindennapokat, és úgy menni a jövő felé. Olyan jó lenne úgy hinni, hogy értsük meg, hogy nem ettől függ, hanem attól függ, hogy ott vagy-e bennünk, vagy nem. Attól, hogy mind átéljük, hogy bennünk az Isten. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt, a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Énekeljünk valami szípet. Mondjuk a 465-öt.
Szelíd szemed, Ó Jézus, jól látja minden vétkemet. Személyemet ne vesse meg, szelíd szemed, Ó Jézus, szelíd szemed, Ó Jézus, tekintsen rám a rostatok, adjon békét, bocsánatot, szelíd szemed,
Jézus, szemed, Ó Jézus, szemed.